Ma van Minden Szentek ünnepe, ez a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja. Egy 17 éves fiú tegnap püspökladányban leszúrta ismerősét, aki belehalt sérülésébe. Megtartották a főpróbát. A tehetségkutató első elődöntőjét szombat este 6:30-tól közvetíti a Duna Televízió. A híradót látják, szép estét kívánok! Ma van Minden Szentek ünnepe, ez a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja. A protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ilyenkor. Már a hosszú hétvége első napján sokan felkeresték elhunyt szeretteik sírját.
A szakadó eső ellenére sokan már délelőtt kimentek a temetőkbe. Ez az asszony a szülei sírjára hozott virágot.
A lelkünkben valahogy mindörökké ott maradnak, főleg ha a szülőkről van szó. Úgyhogy hiába tennek évtizedek, azért valahol nyoma marad. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az unokáinkat és az ifjúságot is erre neveljük.
A nagyobb temetőkben, így a budapesti új köztemetőben ingyenes kisbuszok szállították a látogatókat szeretteik sírjához. A pécsi temetőben pedig elektromos kisautóba lehetett beülni.
Nehezen járok, és nekem ez nagy segítség, mert egész fölig kell menni. Az egyik sír itt lent van, a másik meg ott egész fönt.
Mi, ha végigjárom, mindenkit úgy kell számolnunk nagyjából, hogy 8 szerettünket látogatjuk meg, és ez attól függően, hogy a gyerekek mennyire tudnak lépést tartani a felnőttekkel, általában ez egy jó óra.
A lubulka 6 óra.
Ez 10, így összekötve 6 óra?
Jó.
Minden Szentekkor elsősorban a krizantén fogy. Az árusok azt mondják, az eső miatt a vártnál kisebb a forgalom.
Nem vagyok megelégedve a forgalommal, nagyon-nagyon rossz az idő, és az embereknek nincs pénzük.
A temetőkben fokozott rendőri ellenőrzés van. Rajtuk kívül a polgárőrök és a közterület felügyelők is ügyelnek a rendre. A virágtolvajokat lovas rendőrök figyelték, ők is járták a temetők utcáit. A temetkezési intézet szerint a rossz idő a legtöbb embert nem riasztotta el attól, hogy kimenjen a temetőbe szerettei sírjához.
Az eső ellenére azt gondolom, hogy így is közepes forgalom tapasztalható a temetőkben. Megítélésünk szerint körülbelül 350 ezer látogató várható mai nap, tegnap körülbelül 150 ezeren voltak. Szerintem a 4 napos hétvége végére el fogjuk érni az 1 millió fős látogatószámot.
A fővárosi temetők reggel 7-től este 8 óráig tartanak nyitva a hosszú hétvégén. Autóval Budapesten csak az új köztemetőbe és a Fiumei úti sírkertbe lehet bemenni. A budapesti közlekedési központ és a MÁV is több járatot indít, a vonatok pedig a szokásosnál több kocsival közlekednek.
Több ezren keresik fel a napokban a kolozsvári házsongárdi temetőt Minden Szentekre és halottak napjára. Sokan külföldről is hazatérnek. Az idei évtől fokozott védelmet élvező házsongárdi műemléksíroknál is gyertyákat gyújtanak. Apácai Csere János vagy Brassai Sámuel sírjait a nevüket viselő kolozsvári középiskolák diákjai is gondozzák. A diákok Dzsida Jenő, Kós Károly, Bölöni Farkas Sándor vagy Szenci Molnár Albert nyughelyénél is emlékeznek. A gyertyagyújtást Erdélyben világításnak is nevezik, és a román ortodox, illetve görög katolikus vallásúak is gyakorolják ezt a szokást. Minden Szentek napján az üdvözült lelkekre emlékeznek, halottak napján pedig valamennyi elhunyt hívőre. Elkészült a magyar katonai emlékmű Nagyváradon. Az első és második világháborúban elesett nagyváradi magyar katonák emlékét idéző síremlék felállítását több vita előzte meg.
Kivitelezésből annyi maradt még, hogy az elkövetkező napokban, ahogy jobb időt kapunk, miért például, ahogy ma le kell lakkozni az egész építmény.
Pásztor Sándor önkormányzati képviselő a majdnem kész világháborús emlékművet mutatja. Az emlékműállítás során több gond is adódott.
Több problémánk volt a helyen a temető területén. Folyamatosan egyeztetni kellett mind a városvezetéssel, mind a temető igazgatósággal, mert hol itt, hol ott, idézőjelben mondom, mindenféle hiba találtatott.
Először az egykori magyar katonák kommunizmus alatt eltüntetett emlékhelyére helyezték volna a síremléket, ám erre nem kaptak engedélyt, mert ide időközben a II. Világháborúban elhunyt román veteránokat temették. Az önkormányzat nem engedélyezte a mellette lévő zöldövezetre sem, mert itt zavarta volna a temető forgalmát. Végül ide a zsidókápolna közelébe helyezték. Most az avatását húzzák, halasztják.
Bármilyen lépést most azzal tudnak elhárítani, hogy kampányfogásnak tekintik, illetve mindig meg fogják találni a módját annak, hogy ezt az avatást elhalasszák.
Az önkormányzat szerint nem rajtuk múlik az avatás.
Egyelőre az önkormányzatot az építető nem értesítette arról, hogy ez az emlékmű elkészült, viszont várhatóan egy-két héten belül ez a folyamat megtörténik. Ezt követően az önkormányzat értesíteni fogja az illetékes katonai hadtesteket, a román, illetve a magyar honvédelmi minisztériumot arról, hogy ez az emlékhely elkészült, és ezt követően kerül majd sor a műemlék a hivatalos átvételére, illetve felavatására.
Az emlékműállítást kezdeményező Pro Libertà civil egyesület november 23-án veszi birtokba az emlékművet.
A vádlottak kérésére ismét elhalasztották a tárgyalást a Sepsi-Szentgyörgyi Székely Mikó kollégium visszaszolgáltatási perében, amelyet a plojesti ítélőtábla legközelebb december 5-én tárgyal. A halasztást a vádlottak ügyvédje kérte arra hivatkozva, hogy nem tud megjelenni a bíróság előtt. A Mikó per másodfokon október elején kezdődött, a december 5-i dátum már a harmadik időpont. A Mikó perben első fokon 3 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték hivatali visszaélés miatt Markó Attila államtitkárt és Marosán Tamást, az erdélyi református egyházkerület volt jogi tanácsadóját. Mindketten tagjai voltak annak a restitúciós bizottságnak, amely 2002-ben visszaszolgáltatta a református egyháznak Háromszék legjelentősebb iskolájának épületét, amelyet még a kommunizmus idején államosítottak. Egy nappal a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség aláírásgyűjtést kezdeményező csapi népgyűlése után, ahol a nyelvtörvény csapi alkalmazásáért szálltak síkra a város magyarjai, a település önkormányzata soron kívüli ülést hívott össze.
Soron kívüli ülést hívott össze a csapi önkormányzat egy nappal azután, hogy a KMKS több mint 300 ember jelenlétében meghirdette aláírásgyűjtési akcióját. A Városháza tanácstermébe a település intézményeinek vezetőit hívták össze, hogy a nyelvtörvényről tanácskozzanak, amely a kisebbségek nyelvi jogait biztosítja. Az ülésen megjelent újságírókat, akárcsak stábunkat kitessékelték a teremből.
Én a legutóbbi tanácsülésen ott lehettem, erről beszámoltam. Gondolom, hogy az ott olvasottak alapján is döntött úgy, vagy emiatt is dönthetett úgy a polgármester asszony, hogy most a sajtót kizárja a mostani ülésről.
A város alpolgármestere most nem kívánt a kameránk elé állni. Ő 3 hete azt nyilatkozta a stábunknak, hogy munkacsoportot kell felállítani a nyelvtörvény végrehajtásának ügyében.
A munkacsoport fel fog állni, vagy nem?
Biztos, hogy fel fog állni, biztos. De egyelőre nem volt miről beszélni. Először is meg kell beszélni, hogy miről van szó. Összeállítani a munkacsoportot és kidolgozni.
Ez a fiatalember, aki a Városháza utasítására végig videózta a KMKS rendezvényét, azt nyilatkozta megrendülten, hogy ő először félt a saját városában, mert a jelenlévő magyarok szúrós szemmel néztek rá. Úgy éreztem magam tegnap a sajátjaim között, mintha idegen lennék. Úgy néztek rám az emberek, hogy féltem, mintha nem is ugyanabban a városban lennék. Mi gyerekkorunkban a magyarokhoz, a magyarok pedig hozzánk jöttek szórakozni. Ilyen szituáció soha nem volt. Láttam rajtuk, hogy nem értik, hogy mit keresek ott. Érezhető volt, hogy azt sugallják, hogy itt ők vannak itthon és kiállnak a nyelvükért, mondta ez a fiatal ember. A csapi önkormányzat ukrán többségű képviselőtestülete 3 hete döntött úgy, hogy nem tűzi napirendre a magyar nyelv hivatalossá tételének megvitatását a tanácsban. A KMKS ezért kezdett aláírásgyűjtésbe.
A beadványunkat augusztus 22-én adtuk be, KMKS képviselője. Azóta semmi nem történt. Miután tegnap összehívtunk 300 embert sikeresen, akik támogatták a mi indítványunkat, ezután ma létrejött hirtelen kezdeményezésre ez az úgynevezett munkacsoport.
És miről döntöttek?
Semmiről. Arról volt szó, hogy nagyon szépen megkért a polgármester azt, hogy minden képviselőt, hogy olvassa el a nyelvtörvényt.
A KMKS ettől függetlenül folytatja az aláírásgyűjtést a magyar nyelv hivatalossá tételéért csapon.
Városfejlesztési és vízipari beruházásokban is szerepet kaphatnak magyar cégek Ho Chi Minh városban. Ezt a külügyi és külgazdasági államtitkár mondta a Híradónak. A Vietnámban tárgyaló Szijjártó Péter és a delegációval utazó 20 magyar üzletember ma a magyar-vietnámi üzleti fórumon találkozott 160 vietnámi üzletemberrel. Szijjártó Péter szerint Magyarország a két ország kapcsolataiban rejlő lehetőségeket csak úgy tudja kiaknázni, ha a Vietnám pénzügyi gazdasági központjának számító nagyvárossal is együttműködik. A helyi vízügyi vállalat például a fővárosi vízművekkel működne együtt, de más területeken is keresik a kapcsolatot a magyarokkal.
Kifejezetten várják itt Ho Chi Minh városban és a térségben azokat a magyar vállalatokat, cégeket, akik szakképzésben, elsősorban a mérnöki, műszaki területen történő képzésben és a privatizációs tapasztalatok átadásában tudnak közreműködni.
Magyarok is utaznak, a Sandy hurrikán sújtotta a területre, hogy segítsenek. A baptista szeretetszolgálat munkatársai New Jersey-ben elsősorban a rászorulók élelmezésében vesznek részt.
Ezekkel az emberekkel már dolgoztam.
Rövid eligazítást tartott Szenci Sándor, a baptista szeretetszolgálat vezetője az induló csapatnak, majd együtt imádkoztak, hogy sikeres legyen az akció.
Kérlek, hogy áld meg őket és légy velük.
A négy szakember New Jersey-be utazott, partnerszervezeteik meghívására a katasztrófa helyszínén segítenek a rászorulókon.
Ők élelmiszert fognak osztani, és az lesz a feladatuk, hogy a kitelepített embereknek, több százer ember van kitelepítve, azoknak az embereknek a napi ellátásába segítséget nyújtsanak.
A csapat vezetője azt mondja, amellett, hogy segítenek, új ismereteket is szereznek, amit később más bevetéseken tudnak hasznosítani.
Mindig tanulunk valami újat a logisztikai gondolkodásban, az emberekhez való hozzáállásban, illetve a készségben.
Közben New Jersey-ben már megkezdődött a kárfelmérés. A lakók most azt nézik, mi maradt meg házaikból a Sandy pusztítása után. Egyes felmérések szerint ez volt a legpusztítóbb vihar az Egyesült Államok történetében, 15 milliárd dollárnyi kárt okozott. A hurrikán eddig több mint 70 halálos áldozatot követelt. New Yorkban már lassan normalizálódik a helyzet, megnyitottak néhány metróvonalat, és újra üzemel a LaGuardia repülőtér is. Az iskolák azonban továbbra is zárva maradnak, és vannak városrészek, ahol még mindig nincs áram. Barack Obama és Mitt Romney 5 nappal az amerikai elnökválasztás előtt pedig folytatja választási kampányát, amit a Sandy hurrikán miatt mindketten felfüggesztettek.
22-en meghaltak, több mint 120-an megsérültek a szaúdi fővárosban, amikor felrobbant egy tartálykocsi. A detonációban összeomlott egy többemeletes ipari épület. Az utcán parkoló autók kiégtek, a közelben több ház megrongálódott. Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Olaszország több részén a hó, illetve a nagy esők okoznak gondot. Velencében ömlik az eső. A Szent Márk teret 60 cm-es víz borítja. A csatornákban a tengervíz 140 cm-vel magasabban áll, mint máskor. A Velencében lévő turisták térdig érő vízben járják a várost. Egyre nehezebb közlekedni. Velencét általában novemberben és decemberben árasztja el a tenger. A mostanihoz hasonló vízállás csak 4 évente fordul elő. Szeptemberben, októberben ugrásszerűen megnőtt a Nemzeti Eszközkezelőnek felajánlott lakások, házak száma. A számuk meghaladta az 1100-at. A legtöbb felajánlás Borsod és Szabolcs megyéből érkezik.
Olvassa végül a tájékoztatónkat, és ha bármilyen kérdések van ezzel kapcsolatban.
A héten is nagy volt a forgalom a Nemzeti Eszközkezelő ügyfélszolgálati irodájában. A társaság összesítése szerint szeptemberről októberre megduplázódott az államnak felkínált ingatlanok száma. A bajba jutott devizahitelesek így összesen már több mint 1100 lakást, házat adnának át az eszközkezelőnek. Az országgyűlés a nyáron lazított a feltételeken. Így például már azok is kérhetik az eszközkezelő segítségét, akinek a lakását a bank még nem jelölte ki kényszerértékesítésre. És már nem csak 2, hanem 1 gyerek nevelése esetén is felajánlható az ingatlan. Azok, akik élnek ezzel a lehetőséggel, maradhatnak saját lakásukban, de kedvezményes bérleti díjat kell fizetniük. Egy 10 millió forintos lakás esetében ez havi 12.500 forint. Idén összesen 8.000 ingatlant kellene átvennie az eszközkezelőnek. Ám ha az év végéig nem fogy el a keret, akkor azt átviszik a következő évre.
A felajánlások nem érik el ezt a számot, ettől ez a keretszám nem vészel. Ugyanis az idei évben és a jövő évben összesen 15.000 ingatlant vásárolhat az eszközkezelő. Tehát a fennmaradó keretszám az áttolódik a jövő évre.
A Fidesz frakció vezetője szerdán Balassa Gyarmaton azt mondta, a Nemzeti Eszközkezelő a következő 2 évben 25.000 lakást vesz meg azoktól, akik nem tudják visszafizetni a hitelüket. Rogán Antal hozzátette, a devizeadósoknak továbbra is javasolja, hogy éljenek az árfolyam rögzítés lehetőségével. Szerinte ugyanis ma ugyan stabil a forint árfolyama, de ez nem Magyarország akaratán múlik. Bármikor bekövetkezhet az Európai Unió, az euró olyan válsága, amely érintheti a forint árfolyamát is. Rogán Antal szerint eddig a családok több mint 1/5 tudott élni valamilyen eszközzel, hogy kezelje devizaadósságát.
Több mint 1,5 millió folyószámla kivonatot és késedelmi pótlék értesítőt küldött ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal október 31-ig azoknak, akiknek 1000 forintnál nagyobb tartozásuk vagy túlfizetésük van.
Mínuszos tétel, ennyit kéne befizetni, 4369 forintot.
Az egyik kiküldött levélen szereplő tartozást mutatja az adóhatóság szóvivője.
A legtöbb magánszemély pár ezer forinttal tartozik. Október 31-ig minden 1000 forint feletti tartozásról és túlfizetésről is postázott levelet a NAV az adózóknak. Összesen 1,5 millió embernek.
Hogyha valakinek tartozása van, akkor minél hamarabb, valamilyen módon, valahogyan ezt célszerű rendezni. Ha valaki tudja, akkor fizesse be. Hiszen azt szerintem mára már köztudott, hogy az adófolyószámlán lévő összeg az minden nap pótlékolódik, tehát minden nap egyre növekszik az az összeg, amit be kell fizetni.
A pótlékokat legkésőbb november 15-éig kell befizetni. Akik azonnal nem tudják rendezni tartozásukat, kérhetnek fizetési halasztást, részletfizetést, vagy rászorultsági alapon akár a tartozás törlését is. Ezt viszont külön igényelni kell az adóhatóságnál. Ilyenkor megvizsgálják az adózó jövedelmi és szociális viszonyait, és csak utána döntenek a kedvezményről. A túlfizetést pedig vissza lehet igényelni. A NAV szóvivője azt mondja, hogy a hatóság telefonos ügyfélszolgálata segít azoknak, akik nem tudnak eligazodni a kiküldött folyószámlán.
A Vajdaság kormánya azzal a kérelemmel fordult Szerbia kormányához, hogy a Tisza folyót nyilvánítsa nyitottá a nemzetközi szabadhajózás előtt. Ez jelentős lépés volna a tartomány folyami közlekedésének újjáélesztése felé, és fontos gazdasági, pénzügyi hatása is lehetne. A Tiszán még nem engedélyezett a nemzetközi hajózás, egyedül Magyarországnak van kedvezménye. A többi országnak engedélyt kell kérnie Belgrádban az illetékes minisztériumtól, ami megnehezíti a hajózást, ezért a folyó nem alkalmas a nemzetközi hajóforgalomra. Népszerűek a tejautomaták Sepsiszentgyörgyön. A városban 17 automata működik. Egy ilyen gépből naponta 50-60 liter tejet vásárolnak. A napokban 5 gépet lezárt a hatóság, mert nem feleltek meg a szigorú egészségügyi szabályoknak.
Csak pár pénzérmét kell bedobni a Sepsiszentgyörgyön működő 17 a helyiek által vastehénnek nevezett tejautomata. Valamelyik éves már is megkezdődik a jó minőségű friss házi tej adagolása. Ráadásul olcsóbb, mint az üzletek polcain található gyári csomagolású termék.
Bizony a banik is számítanak, ott 50 banival olcsóbb, és mindenki oda megy, ugyanyugdíjasuk, mint a kis fizetésesek is.
Az automata jó üzlet a gazdáknak is, mert a feldolgozók felvásárlási árának több mint kétszeresért tudják értékesíteni a tejet. Az automaták működtetőinek viszont minden egyes készülékre külön működési engedélyt kell kérniük.
Ezeket az automatákat csak olyan helyre szabad felszerelni, ahol hideg, illetve meleg víz biztosítható.
Hosszan sorolja az engedélyezés feltételeit Kovászna megye főállatorvosa. Nem véletlen, a tejautomaták működtetőinek nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelniük.
Hoztak határozatot, és mellé hoztak eljárásokat, amik még nem jelentek még a hivatalos közlönybe, és azt akarják elérni, hogy azt ott mindenki tartsa be.
Sepsiszentgyörgyön most az állatorvosi hatóság 5 automatát zárolt, mert nem feleltek meg az egészségügyi feltételeknek. A gazdák szerint nehéz követni a folyamatosan változó egészségügyi előírásokat, ennek ellenére a népszerűsége miatt tovább működtetik a tejautomatákat.
A rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi a hétfőn eltűnt felső mocsoládi kisfiút, Szita Bencét. Méhes Dóra, a Somogy megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense azonban a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem kívánt több információval szolgálni.
A 11 éves kisfiú az édesanyja rossz anyagi körülményei miatt a nevelőapjánál élt felső mocsoládon. Hétfőn azonban Kaposváron veszett nyoma. Információink szerint a kisfiú október 29-én, amikor eltűnt, a nevelőapa barátnőjénél volt Kaposváron. Erről a férfi nem beszélt, de elmondta, reménykedik, hogy a gyermek jól van.
Pillanatilag várunk, még mindig várunk, reménykedünk, bízunk benne, hogy mielőbb megkerül. Tehát még ezen az állásponton kell, hogy legyünk. Én úgy érzem, józan gondolkodással próbálok lenni. Azt feltételezem, hogy életben van.
A családtagok szerint Bence vidám, jó tanuló kisfiú, akiről nem tudják elképzelni, hogy csak úgy elszökik. Ezt erősítette meg kérdésünkre Szita János, a gyermek nagybátyja is.
Talpra esett, mondhatom úgy, hogy vagány kis gyerek volt, de nem egy szökős fajta. Jó körülmények között élt, megvan, minden elgondoskodtak, akkor szeretjük. illetve mindent, amit lehetett, azt megadtunk neki.
Az eltűnés másnapján a család kérésére bekapcsolódott a kisfiú keresésébe a Kaposvári Kötélegyesület mentőcsapata is, amelynek korábban Szita János is tagja volt. Ők átvizsgálták az eltűnés helyének környékét, a Városligetet és az ott található tavat, valamint a Kapos folyó mentén is kutattak a fiú után, de mind hiába. Az interneten is terjedt a kisfiú képe. Korábban Bence is gyakran látogatta az egyik közösségi oldalt, ahol megosztotta magáról az információkat, de három napja ott sem ad magáról hírt.
Megrázó történet következik. Leszúrta ismerősét egy 17 éves fiú tegnap Püspökladányban. A 18 éves áldozatot az utcán először járókelők próbálták újraéleszteni, de sem ők, sem a kiérkező mentők nem tudtak már rajta segíteni. A gyanúsított elmenekült, de néhány órával később feladta magát.
Itt feküdt a gyerek, itt volt mellette a fiú, aki próbálta az élesztést.
Kőhalmi László azt mutatja, hol esett össze a fiatalember. Mire a fiával odaértek, egy járókelő már megkezdte az újraélesztést.
Pedig még állítólag még akkor beszélt, mikor ő megpróbált rajta segíteni. Csak annyit mondott, hogy hagyjál aludni.
Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a mentők sem tudták megmenteni az életét. Egy késsel sebesítették meg a szemtanú szerint.
Hát milyen, ilyen széles vágás így, ennyi vágás kettő.
A gyilkosság után a környező utcákban folyamatosan rendőrautók járőröztek. A támadó elmenekült, de néhány órával később feladta magát a rendőrségen. Azonnal őrizetbe vették.
Beismerő vallomást tett, elmondta, hogy egy előzetes sérelem, egy előzetes vita miatt alakult ki ez a vita közöttük, melynek során halálosan megsebesítette ismerősét.
A támadó családját még az éjjel felkereste a rendőrség, ruhát kértek a fiú számára. Édesapja egy szerelmi csalódással magyarázta a gyilkosságot.
Az én fiam 17 éves, érettségizett, német-angol nyelven beszélt. Volt egy barátnője, most barátnőivel volt problémája, kapcsolati problémája, depressziós volt egy picit, lehet, hogy ezért volt agresszív.
A rendőrség kezdeményezte a fiú előzetes letartóztatását. Mivel az elkövető még fiatalkorú, ezért legfeljebb 15 év börtönbüntetést kaphat.
Néptáncosok és zenészek lepték el televíziónk székházát, főpróbát tartottak a felszállott a páva versenyzői. A tehetségkutató első elődöntőjét szombaton este 6:30-tól közvetíti a Duna Televízió. A 12 produkció közül a 6 legjobbat juttatja tovább a zsűri, a középdöntőkben pedig már önök, a nézők is szavazhatnak kedvenceikre.
Amíg a táncosok és a zenekarok a folyosón próbáltak, addig a stúdióban a színpad utolsó elemeit állították össze. Az elődöntőre már csak a legjobbak jöttek el.
Tulajdonképpen január óta dolgozik a stáb, és hát most jutottunk el odáig, hogy a nyár folyamán jelentkező több mint 2000 fiatalból kiválasztottuk azt a 48-at, akik bekerültek az elődöntőkbe.
Red Hot Chili Peppers vagyok,
de ezt már... Szabad idejükben rockzenét hallgatnak az erdélyi Zerkula zenekar tagjai. Itt azonban gyimesi tánczenét játszanak. Azt mondják, nekik ez nem verseny, inkább szórakozás.
Nem izgulunk,
nem izgulunk.
Nem szokásunk.
De, hát azt nyújtjuk, amit tudunk. Ezt csináljuk. Ez, igazából ez, hogy verseny, ez minket nem igazán érdekel. Mi ezt úgy csináljuk otthon, képzeljétek el gyimesbe, hogy nem fellépés, ez buli. Elmegyünk, megfogadnak zenéni egy bálba, egy születi bálba, lagziba, akárba. Elmegyünk, estétől reggelig húzunk.
Nem csak a versenyzők, a műsorvezetők is próbáltak a szombati műsorra.
A dátum sem véletlen, mert hogy...
Helcku Ágnes és Novák Péter vezeti majd a műsort. Szerintük a tehetségkutató, amellett, hogy szórakoztat, értékes tudást is nyújt.
Próbáljuk megmutatni a térképen, hogy hol van Kalotaszeg, hol van Somogy, hol van Szatmár, honnan erednek ezek a táncok, és a többi, és a többi. Egy kicsit helyezzük el magunkat a térképen, ne csak beszéljünk róla, nem tudjuk is, hogy kik vagyunk.
És hát sajnos azt kell mondanom az íreknek, hogy sírva könyörögnének a receptért, mert hogy sokkal virtuózabb a magyar néptánc, mint mondjuk például az ír.
A felszállott a páva első elődöntőjét szombaton este 6:30-tól közvetíti majd a Duna Televízió. A 12 produkció közül a 6 legjobbat juttatja majd tovább a zsűri. A középdöntőben pedig már a nézők is szavazhatnak kedvenceikre.
Jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, minden jót, viszontlátásra!
Jöttünk megnézni a lakást.
És bizony a jó lakást megtalálni. Néha kutya nehéz.
Jöttünk megnézni a lakást.
Persze jó, ha tudja. Lakáshitelénél mire számíthat? Üdvözöljük az Unicreditben. Fix törlesztő részlet akár 10 évre. A részletekért hívja a 0-40 50 40 50-et.
Jöttünk megnézni a lakást.
Az élet csupa változás és lehetőség. Számíthat ránk.
Székrekedés kínozza. Vegyen be egy Dulcolaxot, és aludjon rá egyet. Míg ön alszik, a Dulcolax dolgozik. Reggelre hatásosan és kiszámíthatóan szabadítja meg a székrekedéstől. Védőbevonatának köszönhetően nem terheli a szervezetet, otthat, ahol kell. Dulcolax. Nem álom a megkönnyebbülés. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.